28. A múlt. A gróf vérző szívvel lépte át annak a háznak a küszöbét, hol Mercedestől úgy vált el, hogy talán soha többé viszont ne lássa az életben. Monte Cristo nagyon megváltozott lélekben a kis Eduard halála óta. Kínosan vergődve jutott föl a sikamlós lejtőn a tetőre, de kitöltve bosszúját, kétségekkel és lélekmardosással telve pillantott alá a túl felől tátongó szakadékba. Ez a néhány szó, mit Mercedes-szel váltott, fölszaggatta a szívének minden behegett sebét, és azokat kellett most gyógyítania. Olyan vasember, mint ő, nem gyötrődhetett sokáig ebben a lelki állapotban, melyben csak a közönséges lelkek tudnak hánykolódni, s mely a nagy lelkeket gyorsan végez, ha nem sikerült tőle idejében megszabadulniuk. Gáncsot, hibát keresett önmagában, és kénytelen volt arra gondolni, hogy hiba csúszott valamiképpen a számításaiba. Nem csalódhattam ennyire. Bizonyára rosszul ítéltem meg a múltat. Agyrém lett volna, amiért én esztendők hosszú során átküzdöttem, tépelődött magában tovább. Csalóka utakon ődöntem volna 10 esztendő óta. És ha józanabb ésszel ítéli meg a tervemet más, azt kellett volna mondania rá, hogy ha nem is lehetetlen fölépítenem, de minden esetre közel jár a szentségtöréshez. Nem akarom, hogy agyamba férkőzzék ez a gondolat, mert megőrülnék belé. Okoskodásom egyedüli hibája, hogy nem tudom a múltat helyesen megítélni többé, mivel nem szembe van velem, hanem a hátam mögött. Mert mennél előbbre jutunk, annál jobban elmosódik a múlt, mint ahogy a tájon is kékes ködbe vész a rengeteg, melynek minden törzsét láttuk, mikor átszeltük vándorlásainkban. Olyan vagyok, mint azok, akik álmukban ütötték falba a fejüket, és fölébredve érzik, hogy sajog, de nem tudják miért és honnan jött a csapás. Előre hát föl újjászületett, sírból kikelt, mérhetetlen gazdagságú, szédítően hatalmas, legyőzhetetlen milliómos előre, föl, járd végig újra azt az utat, amelyre bal sorsod vetett, melyet könnyek között tapostál végig, és amely kétségbe ejtett. Az a tükör, amelyben Monte Cristo most Edmond Dantes-t nézi, hazug képet mutat a szikrázó gyémántok és aranyragyogás keretében. Fődd el a gyémántokat, takard le az aranyat, ne ragyogjon, ne sziporkázzék semmi, s te, dúsgazdag nábob, keresd föl a szegényt. Te, korlátlanul szabad hatalmas úr, keresd föl a rabot, és te, föltámadott, keresd meg a tetemedet. Még mindezeket végig gondolta, a Chassieri utca végére jutott. Ezen az utcán ment végig 24 esztendővel ezelőtt az a kocsi, amelyben csendőri fedezet alatt a kikötőbe szállították. Ezek a mosolygos képű barátságos házak minő komorak, minő sötétek voltak azon a szörnyű éjszakán. Pedig most is ugyanazok még, mormolta magában. Csak hogy akkor éjszaka volt, most pedig verőfényes napsugár ragyog be mindent. A Saint Laurent utcán a kikötő felé ment és elért a Consilierig. Ott ültek csónakba azon az éjszakán. Valami kis sátor mennyezetes ladik éppen akkor haladt el előtte. Monte Cristo oda kiáltott a gazdájának, ki nagyot rándítva az evezőn, busás borra való reményében azonnal felé irányozta a csónakot. Az idő gyönyörű volt, egy kis csónakázás kellemes szórakozást ígért. A nap már hanyatlóban volt, sugár kévéi vérvörösen merültek a habokba, és az egész tenger rőt lángokban égett, sima volt, mint a tükör, csak itt-ott budjant föl a víz, amikor ezüst csillanással bukkan föl alól a valami ragadozótól menekülő apró halacska. A távoli szemhatáron fehérre lebegve hajlongott jobbra-balra egy-egy kis halászbárka vitorlája, mint valami a vizek fölött lebegő fehér szárnyú sirály, néhány Korzikába és Spanyolországba vitorlázó kereskedő hajót is lehetett látni a távoli messzeségben. Monte Cristo nem tudott egész lelkével gyönyörködni ebben a ragyogó égben, ebben a folyó aranyjá vált mérhetetlen tengerben, mert csak a múlt foglalkoztatta már, és maga elé varázsolta ennek az éjszakai útnak minden részletét. Eszébe jutott az a magányos, pisla világosság, mely elárulta, hogy virraszt még valaki a katalánok falvában. Eszébe jutott az a pillanat, amikor megtudta, hová vezetik. És mikor If várát megpillantva, bírokra kelt a csendőrökkel, kik gúzsba csavarták a csónak fenekén, és meg most is érezte halántékán a karabé csövét, mely úgy szorult lázassal lüktető ereire, mint valami jéghideg vasgyűrű. Mint mikor a nyári hőségben elapadt források újra megdagadnak a komor őszi felhők csapadékától, úgy dagadt föl most benne is csöppenként az epe, mely egykor csordulásig megtöltötte Edmond Dantès szívét. Miatta szórhatta lángoló sugarait a tengerbe hanyatló nap, ragyoghatott a menny aranyos boltja, az ő szemében sötét és fekete volt minden, és amikor megpillantotta Ifárát, azt a komor gránit óriást, a lelke mélyéig összeborzongott, mintha valami halálos ellenség kísértő árnya jelent volna meg előtte. Megérkeztek. A gróf ösztönszerű borzalommal a csónak túlsó végére húzódott, a csónak gazdája alázatos hangon jelentette.
Kikötünk.
Monte Cristo visszaemlékezett, hogy ugyanezen a helyen, ugyanezen a sziklán szállottak partra akkor, amikor a csendőrök a puska tusával taszigálták fölfelé, azon a néhány kőlépcsőn. Dantésnak egy örökké valóság volt ez az út. Monte Cristo rövidnek találta. Minden evező csapás millió víz parányt vert föl a levegőbe, és mindennik egy-egy emléket idézett föl benne. A júliusi forradalom óta nincsenek többé rabok If várában, mindössze egy szakasz vámőrség van benne a csempészek garázdálkodásait megfékezendő. A kapus most már csak a kíváncsi idegeneket lesi, kiknek megmutathatja a borzalmakkal teljes, érdekes emléket. Bár Monte Cristo mindezekkel régen tisztában volt, mégis hideg verejték gyöngyözött ki homlokán, és elszorult a szíve, amikor belépett a boltozatos folyosóra, és a sötét lépcsőkön abba a két börtönbe szállott, amelyet megtekinteni kívánt. Megkérdezte, hogy nem maradt-e itt véletlenül valamelyik a restauráció korabeli tömlöc tartók közül, valamennyien kiszolgáltak már, vagy máshová kerültek. A kapus is csak 1830 óta volt ott. Elsőben is a saját tömlőcébe vezették. Meglátta ismét a gyéren beszűrődő gyönge napvilágot, a kis szellőző lyukon keresztül látta a helyet, hol valamikor az ágya állott, és látta mögötte föltátongani Fária Abbé alagútját, pedig réges-régen befalaszták már, hanem a még meg nem barnult kövekről föl lehetett ismerni egykori körvonalait. Monte Cristo érezte, hogy térdei megcsuklanak, leült valami zsámolyra.
Van-e Mirabeau fogságán kívül valami egyéb nevezetes története ennek a várnak?
Kérdezte a kapustól. Maradt föl valami hagyomány ezekről a rettenetes tömlőcökről, amelyeket meglátva szinte hihetetlennek tartja az ember, hogy eleven életerős embereket vethettek ide valaha?
Igen, uram, éppen erről a tömlőcről mesélt nekem valami nagyon érdekes históriát az öreg Antoine, a hajdani tömlőc tartó.
Monte Cristo összerázkodott. Ez az Antoine volt az ő börtönőre. Neve és arca régen elmosodott már az emlékezetében, de most, amikor a nevét meghallotta, egyszerre maga előtt látta teljes valóságában, barostás képével, barna zekéjében, a nagy kulcs csomóval, amelynek még most is hallani vélte a csörgését. Szinte megriadva fordult az ajtó felé, és úgy rémlett előtte, mintha árnyékát látná közeledni. Pedig csak a kapus kezében égő fákja lecsapódó füstjének árnyékát látta a falon.
Elbeszéljem azt a történetet?
Beszélj el. És kezét a szívére szorította, hogy elfolytsa vele a dobogását, mikor a saját maga történetét fogja végighallgatni. Mondja el, barátom.
Hát ebben a börtönben sok-sok esztendőt töltött valamikor egy nagyon veszedelmes rab, kit annál szigorúbban kellett őrizni, mert csodálatos nagy ügyesség lakozott benne. Vele egy időben itt a szomszédos börtönben még egy másik rabot is őriztek, hanem az nagyon jámbor volt szegény, valami ártatlan meghibbant eszűpap.
Igen, a bolond abbé. És mi volt a rögeszméje?
Milliókat ígért, hogyha szabadon bocsátják.
Monte Cristo az ég felé emelte szemeit, azaz, hogy az égre emelte volna, ha nem lett volna közte és a mennyboltozat között egy átláthatatlan kőréteg. Akaratlanul is eszébe jutott, hogy éppen ilyen átláthatatlan fal volt Fária kincsei, és azoknak a szemei között, kiknek fölajánlotta az abbé. Szabad volt a raboknak egymást meglátogatniuk? Kérdezte Monte Cristo.
Ó, hová gondol, uram? Sőt, rettenetes szigorúan meg volt tiltva. Hanem ez az agyafurt fickó kijátszotta a tilalmat és utat vájt magának a falban, a másik rab börtönébe.
Melyik ásta az alagutat?
Hát a fiatalabbik, hiszen mondtam, hogy az roppantul ügyes és erős legény volt, az a szegény összetöpörödött vén abbé meg nem volt semmire sem való, meg aztán hogyan is fogalmazhatott volna meg ilyen gondolat abban a megzavarodott elmében.
Vakok, mondta magában Monte Cristo.
Hát arra mérget lehet venni, kérem alázatosan, hogy az üreget az ifjabbik fúrta ki, de hogy mivel, annak már csak az Isten a megmondhatója. A nyomokat még most is tisztán lehet látni. Tessék csak ide nézni.
És közelebb került a fáklyájával. Látom, látom, mondta megindulástól fátyolos hangon a gróf.
A két rab tehát közlekedett egymással. Mióta és meddig, nem tudja senki. Egyszer csak az öreget meglepte valamilyen nyavaja, és belepusztult szegény. Találja ki, mit művelt akkor a fiatalabbik.
Mondja el.
Fölnyalábolta az elhunytat, áthurcolta a maga börtönébe, arccal a fal felé fordítva belefektette a tulajdon ágyába, ő maga pedig visszatért az üres börtönbe, eltakarta az üreg nyílását, és belebújt a halott zsákjába. Micsoda szörnyű gondolat.
Monte Cristo lehunyta a szemeit, és fölidezte a régi emléket, átérezte újra, mikor hideg holttestről lehúzott, durva zsák a halál jeges lehelletével átítatva szorult, forró, lázassal lüktető halántékaira. A kapus folytatta.
Ez a vakmerő rab azt hitte, hogy ifben is temetni szokták a halottakat, és mivel sejtette, hogy koporsóra alig ha fogják vesztegetni a pénzt, úgy okoskodott, hogy a rászort könnyű földréteget minden nagyobb baj nélkül lerázza magáról és elmenekül, hanem if várában másként szoktak elbánni a börtönben elpusztult rabokkal. Elhantolásról szó sem volt. Egészen egyszerűen ráhurkoltak a lábára egy 36 fontos ágyú golyót, és a tengerbe vetették. Vele is így cselekedtek. Ami vakmerő szökevényünket is levetették a tengerbe a bástya tetőről. Másnap megtalálták ágyában az igazi halottat, és nyomára jöttek a turpisságnak. Kivallatták azt a két embert, akik sarogján cipelték a bástya tetőre, és azok azután elő is állottak vele, hogy bizony, alig hanem élőt lóbáltak meg a levegőben, mert amikor lezuhant a szörnyű mélységbe, iszonyú sikoltást hallottak alulról, mely azonnal elfolytódott a nagy hullámlocsanásban.
A gróf lihegett, és valami szorongó érzés még most is összeszorította a szívét. Nem, nem, suttogta magában. Csak azért rohanta meg szívemet a kétség, mert már-már feledni kezdtem. Hanem ezek a borzasztó emlékek föltépik újra szívemnek minden behegett sebét, s a tátongó sebszájak bosszúért ordítanak. Azután újra a kapus felé fordult. És azután nem lehetett többé semmit sem hallani róla?
Soha, de soha, semmit. Mert tetszik tudni, kétféleképpen történhetett a dolog. Vagy lapjára esett a vízben 50 lábnyi magasságról, és akkor egyszerre agyonverte magát.
Azt mondta az imént, hogy ágyúgolyót kötöttek a lábára, akkor pedig egyenes, álló helyzetben kellett aláhullania.
Igen, ez a második eset is. Akkor az ágyúgolyó magával vonta a mélységbe, ahonnan azután többé elő sem került szegény.
Talán bizony sajnálja?
Hát, már én nem röstellem bevallani. Bizony, megesett rajta a szívem, bár hiszen az elemébe került.
Mennyiben?
Már amennyiben úgy beszélik, hogy annak idején tengerész tiszt volt kit bonapartizmusa miatt vetettek börtönbe.
Ja, igaz, mormolta magában Monte Cristo. Isten úgy teremtett téged, hogy se víz, se tűz ne árthasson neked. Az a szegény tengerész hát még mindig él a mesemondók emlékezetében, s a kandallók mellett összebújva elmesélik ezt a rettenetes történetet, s hideg borzongás fut végig ifjak, öregek hátán, mikor ezt a borzasztó zuhanást maguk elé képzelik. Aztán fönnhangon kérdezte. Nem tudnám megmondani a nevét?
Ugyan már honnan tudnám, hiszen senki se tudta az egész várban, mindenki csak úgy ismerte, hogy ő a 34. szám.
Vilfor. Vilfor. Hányszor mondhattad el ezt a számot nyugtalan, álmatlan éjszakáidon, mikor az én kísértő szellemem gyötört.
Óhajtja uraságot folytatni a szemlét?
Kérdezte a kapus. Nagyon érdekel minden, de legkivált a szegény AB tömlőcét szeretném megtekinteni.
A 27-es számot?
Igen, a 27-es számot. Mintha most is hallotta volna még Fária AB hangját, mikor a nevét kérdezte, és ő maga csak a számát mondta meg.
Tessék át jönni!
Várjon csak még egy kissé, szeretném még egyszer áttekinteni ennek a börtönnek minden zegezugát.
Éppen kapóra, kérem alássam, mert biz én odafönt felettem a másik tömlöc kulcsát.
Hát, siessen érte.
A fákját majd itt hagyom.
Fölösleges, vigye csak magával.
De hiszen akkor vak sötétségben marad.
Látok én sötétben is.
Éppen úgy, mint ő valamikor.
Kicsoda?
Hát a 34-es szám. Azt mondják róla, hogy szemei annyira megszokták már a homályt, hogy még egy tűt is tisztán meglátott börtöne legsötétebb zugában.
Legalább 10 esztendő kellett hozzá, amíg szemei annyira megerősödtek, mormolta fogai között a gróf. A kapus azután kiment fáklyástól. A gróf igazat mondott, néhány perc múlva annyira megszokta a homályt, hogy mindent tisztán látott maga körül. A fáklya világ zavarta, és csak most ismert rá tökéletesen hajdani tömlöcére. Itt van az a kő kocka, amelyen órákig elüldögéltem. Még a vállaim nyoma is meglátszik a falban, melyet támaszul használtam, és szinte kiváltam a kövekben. Még a vérnyom is itt van, amikor egyszer fejjel rohantam a falnak. Ó, ezek a számok. Emlékszem, akkor véstem őket ide, mikor egyszer szegény apám életkorát számítgattam, hogy élhet-e még, és Mercedesét, hogy lánya még, vagy már asszony. Számítgattam, és reméltem még, mert nem gondoltam az éhhalára és a hűtlenségre. Keserű kacagás visszhangzott a nyírkos börtönfalak között. Maga előtt látta képzeletében, amikor apját szegényes deszkakoporsóban a temetőbe viszik, Mercedest pedig fehér ruhában a lakodalmas népség között. Az etelenes falon hirtelen a szemébe tűnt valami régi fölírás, még most is tisztán fehér lett ki a megbarnult, megzöldült falból. Istenem, olvasta Monte Cristo, ne engedd meg soha, hogy feledjelek. Igen, ez volt az én egyedüli imádságom. Még a szabadságért sem esengtem annyira, mint hogy emlékezetem megmaradjon, és még a megőrüléstől sem tartottam annyira, mint hogy feledni fogok. Isten, megőrizted emlékezetemet, nem feledtem el semmit. Köszönöm neked. Köszönöm. E pillanatban a lobogó fáklya sugarai csillantak föl a nyírkosságtól csepegő falon. A kapus tért vissza. Monte Cristo elébe ment.
Kövessen,
mondta a kapus, azután anélkül, hogy újra napvilágra kellett volna menniük, egy föld alatti folyóson vezette át a másik börtönbe. Egy világnyi gondolat villant át egyszerre Monte Cristo agyán. Az első dolog, ami eszébe szökött, Fária abbé napórája volt, amelyet a falba vésett, azután az ágyat pillantotta meg, amelynek már csak a faváza volt meg. Ennek az ágynak a megpillantása, ahol szegény abbé a lelkét sóhajtotta ki, egészen más érzelmeket keltett a szívében, mint a saját börtöne, és hálásan emlékezve legdrágább barátjáról, két nehéz könycsepp gördült végig az arcán.
Hát ez volt a balondabbé lakása,
szolgált fölvilágosítással a kapus.
Erre járt be a fiatal raptársa,
mondta megmutatva Monte Cristónak a falba vájt út nyílását, mely ezen az oldalon még nem volt befalazva.
Valami tudós azt következtette a kövek színéről,
folytatta azután,
hogy a két rab körülbelül 10 esztendő keresztül közlekedett egymással. Szegény emberek, borzasztó unalmas lehetett 10 álló esztendeig egymás mellett gyötrödniük.
Dantes néhány Louis d'Ort nyomott a markába ennek a jó embernek, ki ismeretlenül már másodszor sajnálkozott fölötte. A kapus eleinte apró pénznek vélte, hanem a fáklya világánál azután szinte megrökönyödött attól a nagy összegtől.
Megkövetem, tévedni tetszett.
Mennyiben?
Mert hát, hogy ez aranypénz volna, kérem alással.
Tudom.
És mégis?
Tartsa meg.
Hát csak ugyan aranyokat akart nekem adni.
Igen, igen.
És jó lelkiismerettel tarthatom meg?
A legjobb lelkiismerettel, barátom. A kapus csodálattal tekintett Monte Cristóra. És becsülettel toldotta meg a gróf, mint Hamlet.
Föl sem foghatom ezt a nagy lelkűséget, dadogta a kapus, ki még most is alig tudott hinni a füleinek.
Pedig nagyon egyszerű a dolog, barátom, mert magam is tengerész vagyok, és ez az egész történet jobban hatott rám, mint másra.
De ha már ilyen jó volt hozzám, uram, engedje meg, hogy én is szolgáljak valamivel.
Ugyan mivel? Tám bizony kagylókkal, meg maga font a szalmaholmikkal. Köszönöm.
Nem, kérem szépen, olyasmivel szolgálnék, ami összeköttetésben van avval a dologgal, mit az imént elbeszéltem.
Csak ugyan, kiáltott föl élénken a gróf. Mivel, hát mondja.
Hát kérem szépen, úgy esett a dolog, hogy elokoskodtam magamban, istenkém, ha 15 esztendeig raboskodik valaki egy tömlőcben, valaminek mégiscsak kell utána maradnia és kutatni, vizsgálódni kezdtem.
Á, kiáltott föl Monte Cristo, visszaemlékezve az abbé kis rejtek helyére.
Tüzetesen megvizsgáltam a falakat, és buzgó kutatás után felfedeztem, hogy az ágy egyik lába ki van vájva belül, és a fal az egyik helyen üresen konghol valamikor kandalló lehetett.
Igen, mondta Monte Cristo, igen.
Kiemeltem a köveket, és első tekintetem...
Egy kötél hátsóra és szerszámokra esett, vágott szavába a gróf.
Honnan tudja?
Kérdezte elbámulva a kapus. Nem tudom, de nem nehéz kitalálni, mert rendesen ilyen dolgokat szoktak találni a börtönökben.
Csak ugyan, kötélhátsót és egy csomó szerszámot találtam.
Megvannak-e még?
Bizén, túladtam rajtuk, valamennyit jó áron vásárolták meg a látogatók, akik vadásszák az ilyen értékes dolgokat, hanem valami még megmaradt.
Mi maradt meg, mi? Kérdezte lázas türelmetlenséggel Monte Cristo.
Valami nagyon furcsa teleírt hosszú vászonszalag.
És megvan még ez a könyv?
Bizony nem tudom, hogy könyve, vagy egyéb, hanem megvan.
Hát menjen lelkem, keresse meg hamarosan, és ha csak ugyanaz, aminek én sejtem, nem bánja meg, ha nekem adja.
Iziben itt lesz, uram.
És futva ment kifelé. Monte Cristo pedig áhítatos kegyelettel borult térdre a rozzant üres ágy előtt, mely az ő szemében szentebb volt minden oltárnál. Ó, én második atyám, kinek a szabadságot, hatalmat, gazdagságot és minden tudásomat köszönhetem ki, hasonló vagy már a nálunknál magasabb teremtésekhez, és biztosan fölismered a válasz utakat a jó és a rossz között. Ha marad még valami a sír fenekén, amely megmozdul a fölötte gyászolók zokogó szavára, ha a tetem föl oszlásakor is él még valami azon a helyen, hol valamikor a szerető és sokat szenvedett szív dobogott, nemes szív, hatalmas lángész, fenkölt lélek, kérlek, könyörögve kérlek arra az atyai szeretetre, melyel irántam viseltettél, és arra a fiúi tiszteletre, melyel én bámultam föl reád. Ha csak egy szóval, vagy egy jellel is, de oszlasd el a szívemet mardosó kétséget, mely közel van már hozzá, hogy lelki furdalássá váljék. Összekulcsolt kezekkel sokáig térdelt még azután a kövön, fejét az ágy peremére hajtva.
Tessék, itt van!
Rezzentette föl egyszerre valaki, Monte Cristo fölugrott. A kapus átadta neki azt a sok vászon sávból összevart hosszú szallagot, amelyben Fária tudományának minden kincsét megörökítette. Azt a hatalmas kéziratot, amely az egységes olasz királyságról szólott. A gróf kiragadta a kapus kezéből, és tekintete elsőbben is a jel mondatára esett. Ki fogod szaggatni a sárkány fogait, és kitéped az oroszlánok karmait, mondta az úr.
Itt a felelet. Köszönet érte.
Második atyám, hálás köszönet. Azután egy kis tárcát vett elő a zsebéből, amely 10 darab ezres bankjegyet tartalmazott, és átadta az egészet a kapusnak. Fogd, ezt adom neked érette.
Nekem adja.
Igen. Hanem kikötöm, hogy csak akkor fogod megtekinteni, mi van benne, amikor én már eltávoztam. És kebelébe rejtve a föltalált erekét, mely drágább volt neki a világ minden kincsénél, kifutott a szabad levegőre, és a csónakba szállva oda kiáltott az evezősnek. Vissza Marseille-be! Azután elfelé távozóban szemeit a sötét kőtömegre meresztve mondta. Jaj, azoknak, kik rettentő falak közé juttattak, és jaj azoknak, akik már elfeledték, hogy ott sínylődtem valamikor. A katalánok falva mellett elhaladva elfordult tőle, köpenyébe burkolózva egy női nevet suttogott. Önmagán diadalmaskodott két ízben is, kétségei eloszlottak tökéletesen. Az a név, mely gyöngéden csak nem szerelem ittas hangon lebbent el ajkairól, Heidi neve volt. A partra jutva azután első gondja volt a temetőbe menni, hol Morelnek adott találkozót. 10 esztendővel ezelőtt járt itt utoljára, sírról sírra járva, keresvén gyermeki kegyelettel az édesapjáit, de hiába kereste, a milliók ura nem tudta felfedezni az éhínségben elpusztult drága halott porait. Az öreg Morel ugyan tétetett sírjára egy kis fakeresztet, hanem a sírásról látva, hogy senki sem gondozza azt a fölburjánzott gyomú hantot, föltüzelte a keresztet, mint ahogy a sírások rendszerint arra használják a korhadt fakereszteket. Az a derék kereskedő jobban járt, gyermekeinek karja között lehelte ki lelkét, és ő kísérték utolsó útjára, 2 esztendővel megelőzőleg elhalt felesége mellé. 2 egymás mellett fölmeredő hatalmas márvány oszlop alatt pihentek, és neveiket aranybetűkkel hirdette a márvány. Közös vas kerítéssel volt körülvéve mind a két sír, 4 gyönyörű ciprussal beárnyékolva. Maximilian e fák egyikéhez támaszkodva állott, üres tekintetét mereven a két síra szegezve. Fájdalma mélyebb volt, semmint könnyekben törhetett volna ki. Maximilian? Szólította meg Monte Cristo. Ne itt keresse őket, hanem odafönn. És az égre mutatott. Nem ön maga mondta, amikor Párizst elhagytuk, hogy a holtak mindenütt jelen valók? Ide jövet azt mondta Maximilian, terelte más felé a beszélgetést a gróf, hogy néhány napot Marseille-ben szándékozik tölteni. Megmaradt szándéka mellett? Szándékról nálam szó sem lehet, gróf úr, hanem úgy gondolom, hogy Marseille-ben könnyebben viselném el a várakozást, mint bárhol egyebütt. Annál jobb, Maximilian, mert kénytelen vagyok elhagyni önt, hanem a szavát magammal viszem. Attól tartok, hogy meg fogok feledkezni róla. Nem feledkezhetik meg róla, Maximilian, mert talpig becsületes embernek ismerem, és mert megesküdött rá. Különben is még egyszer meg kell esküdnie. Aj, szánjon meg, gróf úr, iszonyú szerencsétlen vagyok. Ismertem valakit, ki még szerencsétlenebb volt önnél. Lehetetlen. Egyik legnagyobb gyarlóságunk, hogy valamennyien határtalanul nagyobbnak ítéljük a magunk fájdalmát, mint azokét, kik mellettünk siránkoznak. Ó, hát lehet-e szerencsétlenebb teremtés annál, ki mindenét elvesztette egyetlen egy halottjában? Hallgasson meg, Morel, és legalább egy pillanatnyi figyelmet szenteljen annak, amit mondani fogok. Ismertem valakit, kinek önhöz hasonlóan minden reménye, minden vágya egyetlen nőben összegződött. Ez az ember ifjú volt, még bálványozta apját, és imádta mennyasszonyát, mennyegzője küszöbén olyan végzetes csapás érte, mely megrendíthetné Istenben vetett hitünket, ha be nem bizonyosodna később mindenkor, hogy még az ilyen csapás is jóra vezet. Megfosztották apjától, menyasszonyától, a szabadságától, minden vágyától, minden reményétől, hogy egy sötét börtön mélyére taszítsák. A börtönből mégiscsak vezet kifelé út, ha 1 hét vagy 1 hónap alatt nem, 1 esztendő alatt bizonyára. Akiről én beszélek, Morel, 14 esztendeig sínylődött tömlöcében. Maximilian megborzongott. 14 esztendeig? 14 álló esztendeig, ismételte Monte Cristo. És őt is kétségbeejtő gyötrelmes gondolatok kínozták-e 14 esztendőn keresztül, szakadatlanul, és ő is az emberek legszerencsétlenebbikének gondolván magát, mint ön, el akarta magát emészteni. És miért nem tette meg? A végső pillanatban egy emberi teremtmény által nyilatkozott meg az Isten végtelen irgalma, mert Isten nem szokott csodákat művelni már. Lehet, hogy első tekintetre ő sem ismerte föl a mindent jól intéző mennyei gondviselést, mert hiszen a könnyektől fátyolos szemek sohasem látnak tisztán, de végre is az a váratlan megnyilatkozás türelemre inté és várt. És eljött az idő, amikor csodálatos módon kikerült sírjából, és gazdagon, hatalmasan, ember fölötti erővel lépett ki újra a világba. Az első szavát atyának tartogatta, hanem az atya halott volt már. Az enyém is halott. hanem az ön atya az ön karjaiban halt meg, boldogan, mindenkitől becsülve, békén, nyugodtan. Annak az atya pedig, akiről én beszélek, nyomorultan, kétségbeesve, az Istenben kételkedve lehelte ki lelkét, és amikor halála után 10 esztendőre a fia elindult megkeresni a sírját, egy lelket sem talált, ki azt mondta volna neki, e szent hantok alatt nyugszik békén az Úrban az a szív, mely téged oly forró szeretett. Ó, sóhajtott föl Morel. Mennyivel szerencsétlenebb volt az a fiú, mint ön? Még a sírját sem tudta föltalálni többé az apjának soha. Hanem az a nő, akit szeretett, kárpótlásul, mégis megmaradt neki. Csalódik, Morel, az a nő. Meghalt? Azt még könnyebb lett volna elviselnie. Nem halt meg, hanem elhagyta hűtlenül, sőt, felesége lett egykori vőlegénye legkérelhetetlenebb ellenségének. Ez az ember még szerelmében is szerencsétlenebb volt önnél, Morel. És meg tudott vigasztalódni az az ember? Isten irgalma megadta neki a megnyugvást. És lehet még boldog valamikor? Reméli, Maximilian. A fiatal ember lehorgasztotta fejét. Szavamat adtam önnek, megesküdtem, és be fogom váltani, amit ígértem, mondta némi gondolkozás után, kezét nyújtva Monte Cristónak. Hanem emlékezzék meg... Október 5-éről. Azon a napon elvárom Monte Cristo szigetére. A basztiai kikötőben már 4-én várni fogja jaktom, a neve Eurus. Jelentkezzék egyszerűen a kapitánynál, ki egyenesen hozzám fogja szállítani. Így fog cselekedni, Maximilian? Igen, gróf úr, hanem emlékszik még, mit ígért október 5-ére? Ej, minő gyermek még, hát föl sem tudja fogni, mennyit ér egy férfi ígérete. 20-szor is mondtam már, hogy én magam fogok segíteni önnek, ha még azon a napon is halni óhajt. Isten önnel, Morel! Elhagy? Olaszországban van még valami elintézni valom, önt magára hagyom bánatával, ezzel a rettentő karmú keselyűvel, melyet maga az úr küld kiválasztottaihoz, hogy trónusa zsámójára vigye. Ganymedes története nem mese, csak allegória, Maximilian. Mikor utazik? Tüstént. A kazán már fűtve van, és 1 óra múlva már messze járok öntől. Elkísér a kikötőig? Szíves örömmel. Öleljen meg. Morel elkísérte egészen a kikötőig. A fekete kürtőből, mint valami roppant felhő, magasra gomolygott már a füst. A hajó tüstént elindult, és, mint Monte Cristo mondotta, 1 óra múlva már alig látszott a messze szemhatár ködében elvesző hosszú füstszalag.